Szenzációnak számít szakmai körökben, hogy meg négyszereződött a székicsér alföldi madár hazai állománya az elmúlt 10 évben. Hol él ez a madár, mit kell róla tudnunk?
A székicsér egy alapvetően az Alföldnek egy nagyon-nagyon jellegzetes, szikes pusztányi, szikes motorainak egy karakter madárfaja volt. Azt jelenti ebben a kontextusban, hogy ahol alkalmas, vizes és mellette száraz pusztai gyepterületi élőhelyek voltak még a múlt század elején, ott jellemzően megtalálható volt. Tehát a Kiskunságban, a Dél-Alföldön, illetve jellemzően a Hortobágyon voltak nagyobb állományai. Ez egy koloniálisan fészkelő madárfaj, ami azt jelenti, hogy ők úgymond csapatosan szeretnek fészkelni egymással. Költőtelepeket alkotnak más parti madárfajokkal, hasonló ökológiai élőhelyigényű parti madárfajok, mint például a bíbica, nagygoda, az ugattyúk költő kolóniákat alkottak, és jellemzően ezeken az élőhelyeken voltak. Sajnos, ahogy ugye múlt század elejétől a vége fel haladunk, számos negatív kondíció alakult úgy, hogy a vizes élőhelyek elkezdtek kiszáradni, átalakították őket, a szántókat beszántották, a legelő jószágállomány csökkent, ennek köszönhetően a pusztai élőhelyeknek a állapota romlott, és ennek az lett a vége, hogy tulajdonképpen ez a madárfaj az összes gyepterületi élőhelyünkről a 90-es évek végére kipusztult, és a mai napig néhány kivétel ellenére nem is nagyon költött gyepterületen, újra 2022-ben kezdett el fészkelni, de jellemzően a 80-as, 90-es évek váltásában átmozdult úgymond szántóföldi élőhely típusokra, Pékés és Jászlóknak-Szolnok vármegyékben kezdett el fészkelni, jellemzően kapáskultúrákban, így napraforgókban, kukoricákban, olajtök földeken.
Igen, és gondolom ez sem volt egy jó választás, mert ahogy mondta korábban, hogy nagyon szerette azokat a helyeket, ahol ugye szarvasmarhákat és juhokat legeltettek. A legelőket sok esetben beszántották, és utána meg jött a másik gond, az intenzív mezőgazdaság, ugye egyre nagyobb területet szántanak be, tehát gondolom akkor a székicsérnek ez sem kedvezett.
Így van, tehát egy klasszikus szikes pusztai élőhelyen a védelemnek a szervezés, az ökológiai alapfeltételek, amik amúgy is jobbak voltak, sokkal egyszerűbb volt természetvédelmi kezelőknek, de olyan helyeken, olyan intenzíven művelt környezetben, ahol tulajdonképpen az adott növénykultúra, a talajápolás, a növényápolása megkívánja, hogy rendszeresen képi közlekedés zajjon. Ezek a fészek, ezek a kolóniák, ezek fokozottan veszélyeztetetté váltak, akár a direkt, akár az indirekt zavarás következtében, tehát a természetvédőknek rendkívül nehéz dolguk lett, hogy mi lesz a jövő, hogyan fogják a székicsér védelmet a jövőben biztosítani, illetve törekedni arra, hogy a faj ne tűnjön el a hazai fészkelőként a Magyarország madárfajai közül.
Igen, megdöbbentő, hogy 2012 körül országos szinten már csak 16 pár volt az ismert székicsér állomány. Ez sikerült felfejleszteni. Hogyan zajlott ez a munka?
Nagyjából ekkörül már tudtuk, hogy, illetve tőlem idősebb és tapasztaltabb kollégák megmutatták nekem is, és együtt kitapasztaltak, hogy ennek valószínűleg két útja lesz. Az egyik, ami külföldi, nemzetközi gyakorlatokban ennyire ritka, kritikusan veszélyeztetett állatfajoknál azt a védelmi gyakorlatot alkalmazzák, hogy konkrétan minden egyes szaporodó egységre, minden egyes szaporodó párra külön-külön figyelmet kell fordítani. Egyszerűen már egy kicsit kisarkítva olyan, mintha minden egyes párt arcról ismertük volna, ami nyilván lehetetlen, de ennyire kevés madárnál úgymond fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy szinte napi szintű ismeretünk legyen az adott párod. Hogy áll a költésük, mikor várható a fióka kelésre, ha kikeltek, akkor merre fele mozdulnak el, ha nem történt sikereskedés, mi volt az oka. Mindig azt szoktam mondani, hogy a természetvédelemnek is a kutatási háttérinformációk támogatottsága a legfontosabb. Tehát ezek az információk mind kulcsfontosságúak voltak, hogy később tudjunk esetlegesen a siker irányába lépni. És hát tulajdonképpen rendkívül intenzív adatgyűjtés mellett próbáltuk ezeket az adatokat később vagy az aktív védelembe visszaforgatni. És maga a védelem is két irányú volt, az egyik konkrétan a direkt fészek védelem. Amikor az adott fészket mi megtaláltuk, a gazdálkodókkal egyeztetve egy kétszobányi védőzónát jelöltünk ki, amikor aktuális mezőgazdasági beavatkozás, vegyszerezés, sorközművelés történt, minden egyes esetben egyeztettünk a gazdálkodókkal, megmutattuk nekik a védőzónákat, esetenként társultunk is hozzájuk a munkavégzés közben, és akkor mi segítettük, mi tudtuk ugye a telepnek a térbeli szerkezetét, hol kell kerülni a fészket. Nyilván egy földön dolgozó gépkezelő is látja, hogy ezek jól ilyen takarókkal megjelöltük, és ez elég volt ahhoz, hogy tulajdonképpen a munkát is el tudták végezni a gazdálkodók, és még a fészkek is rendben megmaradtak, tehát úgymond egy ilyen win-win helyzet alakult ki ebben. A másik oldala meg, az, amit 2017-ben a kisúszalási Nagykun 2000 ZRT-vel kezdtünk el egy közös együttműködés formájában csinálni, hogy direkt a székicsérek és más patimadár fajok számára célzott fekete ugarokat kezdtünk el együttműködésben kialakítatni, ami arról szól, hogy a rizsföldi gazdálkodásban amúgy is benne van a fekete ugaroltatás, de néhány cellát közösen kijelöltünk a székicsérek számára. Ezeket a területeket a madarak tavasz érkezésére a földhasználó tárcsázásos módszerrel előkészítette, utána pedig hagyta úgymond a természetre, hogy madarak döntsenek. Szerencsére már az elsőben is sikeresen alakult a történés, hiszen több mint 31 pár telepedett meg abban az évben, az általunk, illetve a gazdálkodók által együttműködésben kialakított területeken, amelyek békén voltak hagyva egészen a fiókák kirepülőséig.
Mekkora most egyébként a székicsérnek a fészkelő állománya?
Jelenleg azt lehet mondani, hogy székicsér egy hosszabb távú vonuló, és valószínűleg még most csak feltételezzük, de bízunk benne, hogy majd hamarosan meg fogjuk tudni ezeket az információkat. A különböző európai meg ázsiai populációk között az egyes egyedek valószínűleg tavaszi kóborlásokon, meg a fészkelőhely választásakor akár 1000 kilométereket is mozognak. Emiatt egy kicsit szokott változni a magyar állomány is, hol hullámzik lefele, egy kicsit hol felfelenül, de alapvetően a trendje a fajnak az elmúlt 10 évben intenzív növekedést mutat. A tavalyi összesített eredmények alapján 65-70 pár körül alakult a nagykunsági populáció, és ehhez még a kiskunsági populáció jött hozzá még néhány pár.
Ha jól tudom, akkor digitális nyomkövetőkkel is felszereltek néhány példányt.
Így van, 2024-től egy bank is támogatja a törekvéseinket, velük egy 4 éves pénzbeli támogatással alakítottunk ki együttműködést. Ő részükről egy úgynevezett geotranszmitter eszköz segítségével, ami egy 2 grammos eszköz, egy GPS-ként fogható fel, tehát egy digitális adatgyűjtő eszköz. Látunk el öreg madarakat, és bízunk abban, hogy egyrészt a eszközök révén megismerjük a faj élőhelyválasztásának a struktúráját. Számukra természetvédőknek nagyon-nagyon fontos, hiszen nem csak ott kell ismernünk a székicsért, ahol éppen fészkelésben van, hanem az, hogy milyen típusú élőhelyeket használ, hogy később az élőhely fejlesztések révén ebbe az irányba saját tudjunk nyúlni. A másik pedig, ami már tényleg csak a mondat végén a fejkiáltója lenne, hogy nem nagyon ismert a székicsér telelő populáció, pláne ugye a kelet-európai országból származó populációknak, milyen útvonalon vonulnak keresztül, hol telelnek, mi a telelősi helyszín, ott esetleg milyen veszélyeztető tényezők lennek, és ezzel az eszközzel fel lehetne térképezni ennek a madárfajnak a tulajdonképpen egész éves mozgási szerkezetét.
Tehát akkor még nagyon sok munka áll önök előtt. Mekkora lenne az a szám, amivel elégedettek lennének, amire azt mondják, hogy ez stabil, és most már nem kell félteni az állományt?
Ilyen valószínűleg nem lesz, talán az a legjobb verzió rá, hogy amennyit a területnek a ökológiai eltartó képessége bír. A székicsér alapvetően talán egy gyakori madárfaj volt, ahogy említettem a 1900-as évek elején, akik kb. 500 párra becsülték az állományát, de akkor egész Alföldön jellemzően gyakori volt. Én inkább kicsit kifordítanám a szót, én azt mondom, hogy nagykunsági populáció, hogy a 100 pár felett lenne az, amikor esetleg úgymond ilyen más irányban, mondjuk a természetes élőhelyekre, akár a hortobágyi szikespusztai élőhelyekre elmozdulnak párok, megnéznék azokat az élőhelyeket, és áttelepednének oda. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően 100 pár körül, még ha stabilitást nem is értünk el, de olyan mennyiségű madár az már alapvetően talán azt lehet mondani, hogy el fog diszpergálni a hortobágy irányába is.
De gondolom nem a székicsér az egyetlen olyan madár, amelyik ezeket az élőhelyeket szereti, tehát a szikes pusztát, ugye a legelőterület, stb. Tehát azzal, hogy a székicsér populációját próbálják erősíteni, és ugye élőhelyvédelmet biztosítanak számára, rengeteg intézkedést tettek, melyek azok a madarak, amelyeknek még ez segített?
Így van, a székicsér egy természetvédelmi szempontból ernyőfajnak hívják ezt a kifejezést, ez azt jelenti, hogy mi a székicsér védelmét szeretnénk biztosítani, de hogyha nekik teremtünk élőhelyeket, vagy tartunk fenn élőhelyeket, illetve védelmüket biztosítjuk, úgymond indirekt módon fókuszálunk más olyan hasonló ökológiai élőhelyeken szaporodó madárfajokra, akár parti madárfajokra, amelyek szintén ritkulnak meg folyamatosan is. Mivel a védelem, meg az élőhelyfejlesztés révén hasonló feltételeket teremtünk, és segítünk a térségben például a Pibic, a piroslábú cankó számára, illetve ki szeretném emelni a fokozottan védett, kritikusan veszélyeztetett nagyborda védelmét is, mely talán még szomorúbb helyzetben van, mint a szilkifél, akár Magyarország, akár globális, tehát világszinten, tehát náluk a populációvesztés az még jelentős, még erőteljesebb, tehát alapvetően a mi célfajunk védelmével indirekt módon segítünk más ritka parti madár, és nem csak parti madárfajok megtelepedése szempontjából is.
Ugye ezt beszéltük, hogy az ember volt a legnagyobb ellensége a szilkicsérnek, de egyébként van természetes ellensége, tehát ragadozó, amelyik még veszélyezteti?
Igen, tehát alapvetően ez egy körülbelül 90 grammos, úgy próbálom a hallgatóknak elmondani, hogy esetleg ők is ugye el tudják képzelni, hogy fekete rigó méretű, vagy a fekete rigótól talán kisebb méretű madár, ők ugye talajon fészkelnek, és nekik a egyetlen egy védelmi esélyük mondjuk egy ragadozó madár ellen, vagy egy földön mozgó róka, vagy borz ellen, hogyha a tojásaiknak a mintázata az kamuflázs előtt alkalmazkodik az aktuális talajfelszínnek a mintázatos színezetéhez, tehát tojások fejtve maradnak, illetve a szülőmadarak, amikor észlelnek egy ragadozó madarat, vagy egy ragadozó emlőst, akkor egy jellegzetesen elcsaló stratégiával, mint hogyha törötlen a szárnyuk, úgy próbálják a fészektől elcsalni a ragadozókat, ez pláne, hogyha telepes körülmények között vannak, sikerülni is szokott, de így is kritikusan ki vannak téve a potenciális fészek és jók a predációval szemben.
Olyan egyébként volt már, hogy tojásokat mentettek, vagy hogy mesterségesen költöttek ki tojásokat, szilkicsér tojásokat?
Voltak próbálkozások, de erre a technikánk még jellemzően nincs meg, úgy, mint a túlzoknál is komolyabb előkutatást igényel, tehát alapvetően a megfelelő technika révén lehetne ezt biztosan alkalmazni, illetve a természetnek a ilyen jellegű dolgaiba talán úgy érdemes belenyúlni, hogyha tényleg aktuálisan van nagy probléma.
Egyébként a szilkicsér az meddig tartózkodik Magyarországon, mert ugye vonuló fajról van szó?
Április végén, május elején érkeznek vissza az első példányok, és már a fészkelőhely foglalást, az élőhelyeknek a feltérképezését már tulajdonképpen az első nap megkezdik. Körülbelül 1 hét 10 nap telik el a érkezés és az első fészkek megjelenése között, és mivel nekik az inkubációs időszakok az rendkívül kevés, tehát ők 18 napig kotlanak a tojásokon, körülbelül diónyi méretű csibék kelnek ki a tojásokból, ezért az a technikánk, hogy a fiókákat helyben elvezetik, pláne ahol úgy érzik, hogy mondjuk maga a predációs nyomás, vagy valami zavarás van, biztonságos helyre vezetik őket, friss telepek szélébe, vagy ilyen fekete ugarok szélében, úgy próbálják rejtve nevelni a fiókáikat, de ezek a fiókák gyorsan cseperednek, tehát 25 nap után már teljesen röpképesek. Ezek után jellemzően, ha egy szilkicsér az adott évben a megfelelő ütemterv szerint sikeresen keltett mondjuk június közepén, és nem vett fel fiókákat, akkor július végétől jellemzően már csak a fiókáknak az erősítése zajlik, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos területen akár az összes szilkicsér is összegyűlik, úgymond jellemzően akkor azt szoktuk mondani, hogy gyülekezés van, és július végén, augusztus elején el is hagyják az országot.
A helyi gazdálkodók mennyire együttműködőek?
Abszolút partneri viszonyban vagyunk tulajdonképpen a térségi gazdálkodókkal. Azt lehet mondani, én azt gondolnám, hogy a szilkicsér egy ikon lett ebben a térségben. Tulajdonképpen mindenki ismeri magát a madárfajt, vagy hallott róla. Én azt gondolnám, hogy a térségi gazdálkodóknak az ökológiai tudása, illetve az ökológiai érzékenysége ilyen szempontból jelentős.
De erre fordítanak is egyébként energiát, hogy felvilágosítsák őket, hogy a segítségüket kérjék?
Igen, tehát ez a munka az nem működne a gazdálkodóknak a hatató segítsége, illetve kooperációja nélkül, tehát mi folyamatos tájékoztatás, folyamatos egyeztetés, illetve folyamatos szemléletformálás is tartunk ezzel kapcsolatban.
Ugye azt mondta, hogy fokozottan védett és rendkívül megritkult a nagygoda. A szilkicsérrel mi a helyzet?
Szintén egy most is egy kritikusan veszélyeztetett parti madárfajunk, amely Magyarországon vörös könyves, természetvédelmi érték 500 ezer forint, tehát annak ellenére, hogy a közelmúltban értünk el sikereket, még nem pihenhetünk tulajdonképpen. Ennek az állománynak a fejlesztés és ennek az állománynak a fenntartása egy folyamatos, meg nem szakítható intenzív terepi és későbbi adminisztrációs munkavégzés lesz az életünkben.